Befejező negyedik üteméhez érkezett idén a Tiszántúli Református Egyház kerület püspöki hivatalának átfogó korszerűsítése. 3 éve indult a munka a tető cseréjével, utána az utcai és belső udvari homlokzat szépült meg, most pedig a belső terek felújítása következik. A hivatal munkatársai emiatt már korábban kiköltöztek az épületből. Most folynak az előzetes feltárások és a közbeszerzési eljárás. Néhány héten belül elkezdődhet a kivitelezés, és ha minden a tervek szerint halad, szeptemberre befejeződnek a munkálatok. A nagyszabású többéves beruházáshoz 300 millió forint támogatást nyert el az egyházkerület, de a szükséges felújítások nagyságrendjét jelzi, hogy ezt 200 milliós önrészsel kellett kiegészíteni. Olá Ilona, a riporter.
Következő üteménél tart a debreceni püspöki hivatal a Tiszántúli Református Egyházkerület székházának a felújítása. Hogy honnan indult ez a folyamat, arról Vári Attila főépítésszel beszélgetünk. Ugye ez már a sokadik ütem, mondhatjuk, többedik eleme ennek a felújítási programnak. Milyen lépéseken átjutottunk el idáig?
Ugye az épület 1889-ben épült, és a környező épületeink, a református egyház épületei utóbbi időben mind felújításra kerültek, és ez a püspöki hivatal épülete lógott ki a sorból. A tetőfelújítással kezdtük 3 évvel ezelőtt, tekintettel arra, hogy beázott sok helyen a régi tetőhéjazat, elkészült egy teljesen új, megerősített tető szerkezettel egy új héjazat.
Ez volt a legfontosabb része talán.
Ez volt a legfontosabb része, mert hisz, ha a beázásokat nem szüntetjük meg, akkor tovább károsodik az épület többi szerkezete is. Ezt követően az épület külső nyílászáróinak cseréje következett, tekintettel arra, hogy régi nyílászárók, ablakok voltak, bejárati ajtók, amelyeket már nem lehetett zárni, amelyek hőtechnikai szempontból nem feleltek meg a mai előírásoknak. Ezeknek a cseréje készült el 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel.
Itt figyelembe kellett venni, hogy ez már ugye hozzá tartozik az épület külső megjelenéséhez, tehát a homlokzatnak a megőrzése, az itt műemlékvédelmi vagy városi védelmi szempontokból szem előtt kellett, hogy legyen?
Teljes mértékben figyelembe kellett venni, megtartottuk, meg kellett tartani a nyílászárók méretét, osztását, ugyanúgy kellett, hogy kinézzen, mint a korábbi időszakban. Annyi lehetőségünk volt, hogy korábban ilyen 2 szárnyból készültek ezek az ablakok, most ezt egyesítettük, úgymond a hőszigetelő üvegezési rendszer miatt egyesíteni kellett, de ugyanolyan osztással kerültek kialakításra, és rá egy hővédő fóliát is elhelyeztünk az üvegek belső felületére az árnyékolás hővédése szempontjából.
Ez megint olyan munkálat volt, amit a 21. században nem lehetett megúszni, tehát ahhoz, hogy korszerűen, energiahatékonyan lehessen egy épületet működtetni, most már szükség van ezekre az elemekre.
Szinte nélkülözhetetlen volt, hisz már nyitni, zárni sem lehetett ezeket az ablakokat, átfújt a szél rajta, és ez azért a mai energiaárak figyelembevételével nem mindegy.
Ez volt tehát a második ütem?
Ez volt a második ütem, de párhuzamosan elindult a utcai homlokzatnak a felújítása, tehát ez párhuzamosan ment a második ütem a nyílászáró cserével és az utcai homlokzat felújításával. Ugye az utcai homlokzat is nagyon rossz állapotban volt, kváderes homlokzatról lévén szó, itt is az irányelvek, az előírások, a műemléki épület jellege miatt meg kellett tartanunk azokat a kváderes homlokzati részeket.
Elnézést, hogy itt megálltam egy pillanatra, mi, akik nem vagyunk szakemberek, ez tulajdonképpen mit is jelent?
Azt jelenti, hogy nem egy sima fal felületről beszélünk, hanem osztott valamilyen méretű táblák sokaságából áll ez az egész homlokzat, és a táblák közötti hézag különböző mérettel megosztották ezek a homlokzati kialakítást, tehát egy szép, rusztikus homlokzattal állunk szemben, ez természetesen ez az egész épület belső udvarára, udvari homlokzatára is igaz, de az utcai homlokzat volt a kettes ütem azon munkálatai között, amelyeket ebben az időszakban végeztünk el. Tehát itt figyelembe kellett venni a színeket, figyelembe kellett venni ezek a kváderes helyreállításokat, sőt, voltak olyan díszített motívumok, amelyeket megtartottunk, amelyek sérültek voltak ugyan, de ezek is helyreállításra kerültek.
Ez volt a talán a leglátványosabb rész, a város lakói ezzel szembesültek talán így leginkább.
Ez kívülről úgy nézett ki az utcáról, mintha az egész épület elkészült volna, de következett a harmadik ütem, amely a belső udvari homlokzat teljes felújítását takarta magában. Eznek is két része volt, mert az egyik része a kimondott püspöki hivatal belső udvarára néző homlokzat, valamint a levéltár felőli homlokzat, ami az esperesi hivatal épületét egy részét is takarta, tehát ez volt a harmadik ütem, ennek a felújítása történt meg az elmúlt évben.
Ez volt a tavalyi utolsó elem, ami már elkészült, amivel már végeztek a munkálatok során, és így jutottunk el logikus lépésként a belsőhöz. A külső megújult, de hát ugye ehhez méltónak kell lenni a belső tereknek is.
Igen, tekintettel arra, hogy belső felújítási munkálatok a földszinti részen több mint 20 éve történtek meg, az emelti részen nem is tudjuk, de 30-40 éve ezelőtt történhettek meg a felújítások, mindenképpen indokolt volt, elsősorban azért, mert elhasználódtak a belső burkolatok. Kimondottan a parkettára vonatkozott ez, hogy recseget ropogott a parketta, és ezt megpróbáltuk végig gondolni, hogy hogyan lehet megújítani, megszépíteni, mert hisz ez a parketta burkolat, ez egy nagyon régi burkolat volt.
Ez az eredeti?
Eredeti, és a feltárások során találtunk egy olyan dokumentumot, amely azt jelezte, hogy ezt valamikor, évszámot azt nem tudjuk, Magyar Királyi Vasúttársaság szállította Debrecenbe. Tehát feltárás után egy ilyen dokumentumot találtunk. Most ezt pontosan behatárolni nem lehet, de elképzelhető, hogy ez valahogy az 1900-as évek elején, de az is lehet, hogy eredeti, hisz a Magyar Királyi Vasúttársaság már 1889-ben is létezett. Tehát egy ilyen dokumentumot találtunk, és a feltárásokból kiderült, hogy bizony a parketta alatt régen nem ajzatbetont készítettek és arra ragasztották, hanem homokfeltölte és párnafa, deszkaborítás, és erre szegezték a parkettát.
Jól értem, hogy bármennyire is érdekes, értékes ez műemléki szempontból, egyszerűen az idő vasfoga megette ezt a technológiát?
Igen, mondhatjuk azt, hogy megette, elhasználódott, mert a parkettának maga az anyaga teljesen tökéletes állapotban volt. Csak lévén, hogy alatta lévő faszerkezetek, ugye akár 100 évesek is lehetnek, elengedték azokat a rögzítő szegeket, és azáltal mozogtak, recsegtek, ropogtak, tehát használatra már alkalmatlanok volt. Eredetileg szerettük volna ezeket a parkettákat felbontani, és utána újra felhasználni, de kiderült, hogy olyan régi kovácsolt vas szegekkel voltak rögzítve, hogy a felbontásnál ezek sérültek. Tehát nem tudjuk úgy felszedni ezt a parketta rendszert, hogy ne sérüljenek a parketták. Márpedig most is 50-100 évre szeretnük ezt a parketta burkolatot újba lerakni.
Nyilván a parkett az csak az egyik eleme a belső munkálatoknak, gondolom ezzel azért sok minden együtt jár. Milyen olyan munkálatok vannak még, amiket itt el kell végezni?
Ugye a burkolat egy része az épület felújításnak, tekintettel arra, hogy az épület gépészeti rendszer is elavult. Tehát a fűtési rendszer régi acélcsövekből, régi radiátorokból állt, a elektromos vezetékrendszer már nem felel meg a mai szabványoknak, a lámpatestek is olyanok, amelyek ma egy irodai funkcióba nem megfelelőek. Tehát teljesen új fűtési rendszer lesz kialakítva, teljesen új elektromos rendszer lesz kialakítva, és új klímarendszer. A mai igények már előírják, hogy ezekben az épületekben klímarendszer is működjön.
Ugye az elején beszéltünk, hogy a homlokzati javításoknál nagyon fontos szempont volt a nyílászáró cseréje, hogy korszerűen hatékonyan lehessen az épületet működtetni a mindennapokban. Ez ugyanolyan fontos eleme ennek, hogy a világítástechnika, a fűtési berendezések a 21. századnak megfelelőek legyenek.
Igen, annyival kiegészítve, hogy bizonyos kötöttségeink, elvárásaink az épület funkcióját illetően vannak, hisz gyönyörű szép csillárok voltak elhelyezve a közösségi terekbe, és ezeket szeretnük visszahelyezni, és ezen csillárok kiegészítéseképpen pedig olyan kiegészítő világítási rendszert fogunk beépíteni, amelyek az irodai funkciónak teljes egészében megfelelnek. Ami még fontos, fontos, hogy a belső nyílászárók, tehát belső ajtókat meghagyjuk eredeti formájukban, ilyen betétes ajtókról van szó, gyönyörű szép,
egyedi
az elmúlt évszázad divatjának megfelelő, stílusának megfelelő, és ez a hivatal belső imázsának egy része, ezeket mind meghagyjuk, javítjuk, zárakat cserélünk, és ezt követően újra festési munkálatokkal úgymond felújítjuk, megszépítjük, tehát használatra alkalmassá tesszük.
Azt már a mi rádiónkból is tudhatják a hallgatók, hogy a püspöki hivatalból a dolgozók püspök úrral együtt kiköltöztek ideiglenes helyen, működik most az egész rendszer. Ugye ahhoz, hogy ezeket a munkálatokat be lehessen fejezni, el lehessen végezni, erre szükség volt, nem lehet úgy hatékonyan dolgozni, hogy közben az építő munkások, a felújítást végző munkások lába alatt vannak a hivatal dolgozói. Hol tart most ez a munka?
Az előkészítés folyamatában, ebben a pillanatban bizonyos feltárások, bontási munkák elkezdődtek, amelyek a egyházkeret saját forrásából történik, és közben a közbeszerzési eljárás is folyik, és rövidesen néhány héten belül elkezdődhet a kivitelezési munka, és annak függvényében, hogy minél hamarabb a hivatal vissza tudjon költözni, várhatóan július végén, augusztus közepén ezek a kivitelezési munkák befejeződhetnek, és ezt követően a bútorozás beszerzését követően várhatóan szeptember elején a hivatal is vissza tud költözni eredeti helyére.
Ezzel az utolsó lépéssel teljes lesz akkor a püspöki hivatal felújítása, több éves munkálatnak tudnak pontot tenni a végére?
Igen, teljes egészében befejeződik a felújítás, mert hisz ebbe a belső felújításba benne vannak a lépcső, házak, közlekedési folyosók burkolatai, amelyek nem kerülnek felbontásra, tehát itt kő lépcső burkolatok vannak, terazzó folyosói burkolatok vannak, ezek javításra, felújításra kerülnek, ezek is megújulnak, tehát úgymond teljes egészében új köntösbe kerül kialakításra a belső püspöki hivatal is.
Jó esetben, tehát, hogyha terveknek megfelelően sikerül továbbra is ütemezni a munkákat, szeptemberre, az őszre visszaköltözhet a püspöki hivatal az eredeti helyére, a székházába, és ezzel egy 3 éves munka tud lezárulni. Milyen költségvonzatai vannak ennek? Miből sikerül, illetve sikerült már eddig ezt a nagyszabású beruházást véghez vinni?
Az egyházkerületünk 300 millió forintot kapott pályázati pénzként ennek a felújítására, de már a kezdet én is lehetett látni, hogy ez a 300 millió forint kevés lesz a teljes felújítása, mert hisz előre nem lehetett látni, hogy milyen mértékben kell hozzányúlni a belső felújításoknál a burkolatokhoz, gépészeti rendszerek kialakításához, és várhatóan egy 200 millió forintot, saját erőt is biztosítani szükséges a teljes felújításhoz. Tehát nagy vonalakban olyan 500 millió forintból újulhat meg a teljes épület, a külső és belső felújítás összege körülbelül ilyen összeget takar majd.
Nyilván, ha már belekezdtek egy munkába, nem lehet fél úton megállni, akkor ezt a 200 millió forintot mellé kell tenni, meg lesz erre a fedezet?
Igen, hát tekintet arra, hogy nincs fél megoldás, tehát ha már megbontottunk valamit, akkor azt be kell fejezni. Az egyházkerület múlt évi és ez évi költségvetésből sikerülhet ennek a költségfedezetét biztosítani.
Vári Attillát, a Tiszántúli Református Egyházkerület főépítészét hallották, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hivatalának átfogó korszerűsítéséről.